Egy napon bolyhos a méhecske Sophie konyhájában kötött ki, pontosabban a kislány hajában, aki azonnal szóba elegyedett a cseppnyi rovarral, a méhecske mesélni kezdett magáról, Sophie pedig rajzolni, így aztán fontos titkokra derült fény. Zümmögés erdőn mezőn, bolyhos és Sophie kalandjai. 3 éves kortól ajánlott ez a könyv, de szerintem a mesét felolvasó felnőtt is szereti majd, hiszen rengeteg érdekességet megtudhat a méhekről. Várszegi Adél írta a könyvet, és Szert Szabó Dorottya illusztrálta. Adélt arról kérdezem most neki, népszerű gyerekkönyvek szerzőjének, mi jelentett kihívást ennek a szövegnek a megírásában, ami egyébként a Tehetsz még többet országos oktatókampány keretében született?
Az a helyzet, hogy ezt felkérésre írtam, és igazából meg is voltak adva azok a témakörök, amiket szerettek volna, hogy benne legyenek, tehát a méheknek a történetéről, meg a méz, hogy készül, a méhészek feladatairól. Tehát, hogy ezek a témakörök, ezek megvoltak. És akkor annyi volt a megkötés, hogy nagyon szerették volna, hogy egy méhecske főszereplő legyen. És akkor így fel volt adva a lecke, hogy hogy lesz ebből jó könyv. Olyan könyv, ami nem szájbarágos, és nem csak és kifejezetten tanulságokról szól, mert én nem szeretem az ilyen típusú könyveket, amik nagyon-nagyon belekívánják adni a gyerekeknek a szájába a dolgokat. Úgyhogy nem volt könnyű dolgom, és nem is voltam benne biztos, hogy én ezt így el tudom vállalni, de aztán egyszer csak úgy kipattant belőlem az ötlet, és lett egy Sophie, meg lett egy bolyhos, és innentől kezdve meg már működött a dolog, tehát működött az is, hogy bolyhos el tudja mesélni mindazokat a dolgokat, amiket ugye szerettünk volna, hogy a gyerekek is megismerkedjenek vele a méhekkel kapcsolatban, de mégsem úgy, hogy na a gyerekek üljetek le, és akkor most jól megmondjuk nektek, hogy a méhek mit és hogyan csinálnak, ti pedig jól halálra unjátok egy idő után az olvasást.
Lényegében egy ismerkedés története, egy kis barátság kezdete, és hát mindenféle kalandok is vannak ebben a történetben. Azért is nagyon érdekes, mert nyilván a méhről tudnak, a mézről tudnak a gyerekek, rengeteg apró információjuk van, de így nem áll össze valószínűleg egy felnőtt fejében sem, hogy egyébként mi mindent köszönhetünk a méheknek.
Ez úgy indul a történet, hogy bolyhos a méhecske, Sophie pedig egy 6 éves minden lében kanál kislány, aki hát meglehetősen vagány, és megismerkedik egy méhecskével, akit el is nevez bolyhosnak. És onnantól kezdve bolyhos mesél Sophie-nak mindenféle dolgokról a méhekkel kapcsolatban, és akkor ezek mindig úgy merülnek fel, hogy valami történik kettejükkel, és Sophie rákérdez, és bolyhos elmeséli, vagy pedig egyszerűen csak bolyhos rácsodálkozik, hogy Sophie miért úgy csinálja a dolgokat, amikor a méheknél ez nem úgy van.
Például miért nem 6 szögekben építi?
Igen. Sophie próbál készíteni egy állatkertet talán, és nincsen elég fakockája hozzá, és akkor nem is érti bolyhos, hogy ezt miért nem ugyanakkor a 6 szögekből csinálja meg, hiszen az a legegyszerűbb, így szokták a méhek is. És akkor így igazából az ember és a méhecske így külön-külön rácsodálkoznak a másik világára, és arra, hogy a másiknál hogyan működnek a dolgok, és hogy miért nem úgy, tehát hogy miért jobb az a módszer, miért működik jobban az a módszer, amit ők kitaláltak ugyanarra a problémára.
Kellett arra figyelni, hogy a méhecskéből ne legyen egy ilyen kis szuperhős, mert hogy tulajdonképpen az...
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen sose gondolkoztam így el, de igen, igazából ez tényleg így, hogy a méhek azok valóban magukban is szuperhősök, amiket végigcsinálnak, de bolyhosnak nekem pont a karakter esendőséget tetszik, tehát hogy ő... Persze ő is szorgalmas, de azért annyira mégse, tehát azért ő nem egész nap kint gürizik, mint a többiek, hanem itt bent beszélget Sophie-val, meg elrepülget erre, repülget arra, tehát hogy ő igazából egy nem renegált, mert végül is neki meg az a feladata, hogy elmesélje, hogy a méhek mit csinálnak, de hogy ő azért nem egy borzasztóan tevékeny méhecske, tehát ő sokkal kíváncsibb annál, hogy teljesen be tudjon simulni a méhkas világába.
Például, amikor arról mesél bolyhos ebben a történetben, hogy hogyan menekül meg a gyíkoktól, vagy egy békától, ez egy igazi mesébe való kaland, minthogyha túljárna az eszükön, pedig hát nyilván ez a valóság. Szóval nekem azt tetszett, ahogy valós elemek úgy tűnnek föl, minthogyha mesebeli történés lenne, vagy hogy mit csinálnak télen a méhek. Ez egy egészen varázslatos dolog, és erről szerintem kevesen tudunk.
Hát őszintén szóval nekem is utána kellett olvasnom, de ebben mondjuk megjegyezném, hogy ebben kaptam segítséget, tehát méhésszel konzultáltam, és át is nézték a szöveget direkt azzal a szemmel, hogy például ilyen apróságok, hogy én égszínkék kaptárat képzeltem el, mert hogy illusztráció szempontjából az szerintem nagyon jól néz ki. És akkor a méhész mondta, hogy Magyarországon a legtöbb kaptár a szürke. És akkor úgy voltam, hogy igazából ebben teljesen igaza van, akkor legyen szürke. Tehát, hogy sokszor olyan dolgokra volt megjegyzés, ami nem feltétlenül lenne fontos, de mégis jó, hogy ezt így átírtuk.
Most egy részlet, amikor Sophie fontos kérdést tesz föl. Vannak a méhek, ugye? És egész nap csak dolgoznak, meg igazából egész életükben, de akkor mégis mikor pihennek? A méhek nem pihennek sosem, Sophie. A méhek tényleg egyfolytában csak dolgoznak és dolgoznak, csodálatos lények, hadonászott előső lábaival bolyhos, annyira belemelegedett családja dicsőítésébe. Nektárt gyűjtenek, virágokat poroznak, mézet készítenek. Jó, de mit csinálnak télen? Olyankor sem pihennek? Olyankor fűtenek. A méhek tavasztól őszig nektárt gyűjtenek, amiből a kaptárban mézet készítenek, ezt eszik egész télen. Mint a medve? Kérdezett közbe Sophie. Nem, egyáltalán nem úgy, mint a medve. A medve átalussza a telet, míg a méhek nem. Amíg nincs nagyon hideg, addig mindenki végzi a dolgát a kaptáron belül, védik és táplálják a méh anyát, és ők maguk is eszik a mézet. Mikor beköszönt az igazi hideg, a méhecskék fürtökbe tömörülnek, a fürt közepén az anyával, és melegítik egymást. A fürt szélén vannak a takaró méhek. Kockás vagy csíkos takaró méhek? Kérdezte pukkadozva Sophie, mert elképzelte, ahogy a nagy kockás pléd miniatűr változatai repkednek a kaptárban.
Hát nyilván én is úgy írtam le, hogy nagyon sok utánajárással, hogy ne írjak butaságot, mert hogy nagy felelősség egy olyan, tehát hogyha a méhekről írunk, és azt mondjuk, hogy ez egy ismeretterjesztő mesekönyv, akkor ne írjunk butaságokat. És akkor ebben kaptam még így plusz segítséget, hogy a legvégén átolvasta egy méhész is, és akkor leírta a véleményét, ahol úgy gondolta. Ilyenek voltak, hogy mondjuk arról a virágról nem gyűjtenek mézet. Tehát ilyen nagyon nüansznyi dolgok, de szuper volt, tehát én nagyon-nagyon szépen megköszönöm neki, hogy ezt így átnézte.
Arról tudunk beszélni, hogy mi az, amit megtanulhatnak a gyerekek ebből a könyvből? Tehát mit tanít Bolyhos a kislánynak?
Bolyhos a méhekről tanít, meg azon keresztül a környezetvédelemről is, meg arról, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a méhek amúgy is. Tehát az egy dolog, hogy nagyon helyes kis állatok, meg végzik a munkájukat, de hogy ez a munka, amit ők elvégeznek, ez igazából nélkülözhetetlen a mi fennmaradásunk szempontjából is, és az a baj, hogy jelen pillanatban meglehetősen veszélyeztetve vannak, és akkor ezekről a dolgokról is beszél Bolyhos, de amit én nagyon-nagyon szeretek ebben a könyvben, az az, hogy lehetőséget kínál arra, hogy akár a kisgyerekek is hogyan tudnak segíteni. Tehát hogyan tudják ezt a helyzetet megfordítani. Tudom, én a legutolsó fejezetben például ott vannak konkrétan azok a növények, meg virágok, meg a virágzási idők, amik nézelő növények, és ezek közül nagyon sokat borzasztó könnyen lehet otthon is ültetni. Tehát, hogy még úgy is, hogyha valaki mondjuk egy lakótelepi lakásban lakik, akkor lehet egyszerűen cserepes növényeket kihelyezni a balkonra, vagy kihelyezni az ablakba, és ezt megtalálják a méhek, és ez segíti őket. Tehát, hogy én ezt a részét tartom nagyon fontosnak, és nagyon jónak ebben a könyvben, hogy van lehetőség, tehát, hogy nem az a vége, hogy igen, veszélyben vannak, és ez nagyon rossz, hanem na és akkor mit csináljunk, és ez az, amit a kislány karaktere, mert nagyon-nagyon nagy segítség volt, mert ugye a gyerekek mindig keresik a megoldást, tehát hogy ők nem szoktak beleragadni abba, hogy akkor ez most így nem jó, és akkor elmegyünk, hanem általában saját megfigyelés alapján a gyerekek mindig megpróbálják megkeresni a megoldást egy problémára, hogyha hagyják őket. És hogy itt ugye felajánlódik, hogy egyéni megoldásokat lehet hozni, és ezzel lehet segíteni a méheknek.
Az is felvetődik, hogy melyik állat az ember legjobb barátja, és hogy a kutya merül föl a kislányban először, és aztán kiderül, hogy a méh valami egészen mást tud, vagy mást ad. És erről szerintem érdemes beszélni, hogy a gyerekeknek ezt a képét arról, hogy mi minden hasznos a mézen kívül még, hogy hogyan tágítja a könyv.
Van is egy fejezet, ami erről szól, igen, hogy mi egyebet készítenek a méhek a mézen kívül, és akkor ott megjelenik ugye a propolis, olív, a virágpor, a méhtemplő, amik valóban mind nagyon fontosak, és egészségmegőrző hatásuk van az emberekre nézve is, és hát nyilván a méhek azért készítették, mert hogy számukra is ilyen hatása van ezeknek az anyagoknak. Igen, egy más minőség. Igen, mert legtöbbször gyerekként az ember csak azt látja, hogy zümmög, szúr, néha, és méz. De igen, hogy ezen kívül ez, hogy a méh az egy rendkívül hasznos állat, deporozza a növényeket, amik utána gyümölcsöt hoznak, amit mi meg tudunk enni. Tehát, hogy rengeteg aspektusa van a méheknek, ami miatt őket, tehát nevezhetjük a legjobb barátunknak. Más kérdés az, hogy hogy viselkedünk velük szemben. És igazából a könyvnek ez a másik nagy feladata, hogy valahogy a gyerekeknél ezt átfordítani, ezt a zümmög és szúrt, a zümmögés jó, hogy zümmög, tehát hogy a méh zümmögést ezt ne azzal kapcsolják össze, hogy jaj, meg fog szúrni, mert ugye a méhet nagyon sokszor keverjük a darázssal, ami tényleg meg fog szúrni, meg jó, a méh is nyilván, hogyha olyan helyzetbe kerül, de a méhecske csak egyszer szúr, és utána ő elpusztul, tehát hogy neki ez egy nagyon fontos fegyvere, amit nem fog csak úgy elheldálni, mert azzal a saját életét is elheldálja. Tehát, hogy nem a darázssal összekötni, meg azzal, hogy bajom lesz tőle, hanem azzal, hogy ha zümmögést hallok, az jó, mert akkor az azt jelenti, hogy éppen most porozza be az almafát, meg jaj, de jó, ott van a málnán, akkor lesz málna. Szóval, hogy ezek a dolgok azok, amiket szerintem fontos a gyerekeknél átfordítani.
A méhek kommunikációjáról, a társadalmáról, hogy mi van a méhkaptárban, azért ez elég hatalmas ismeretanyag, és hogyan lehetett súlyozni, hogy mi az, ami befér egy ilyen gyerekeknek szánt kis könyvbe?
Nem is inkább a mi kerüljön, mert igazából ezt így ugye tovább tudják utána bővíteni, hanem hogy ami bekerül, az ugye egy alaptudás legyen, tehát hogy érintse az alapdolgokat, és akkor így igazából így fölírtam magamnak ezeket, hogy ugye születés. Aztán volt egy halál is, de azt kiszanálták azt a részt, pedig szerintem az is érdekes egyébként, tehát hogy azzal is érdemes foglalkozni, hogy ugye a méhecskék mennyi ideig élnek. De ami nagyon nehéz volt, hogy gyereknyelven ezt, hogy fordítsam le úgy, hogy az információ megmaradjon, de ne üljenek ott szegények és nézzenek, hogy mami mit szeretett volna mondani most a könyv, tehát hogy nehéz volt igen leegyszerűsíteni, úgyhogy még megmaradjon a tudományos része is. Talán a legnehezebb az, ahol a méh királynőről van szó, meg a herékről is, hogy ugye a herék miért is élnek, meg meddig élnek, és akkor ez a rész az el is lett egy kicsit homályosítva, vagy nem tudom, tehát nagyon lett kurtítva. Mert
túl bonyolult lett volna a gyerekeknek?
Igen, meg igazából ugye a reprodukcióra voltak, tehát hogy ennyi, hogy reprodukció és halál. Ez a heréknek a szerepe szegényeknek, mert hogy ők nem sokat élnek, tehát ők megtermékenyítik a királynőket, és utána télire már vissza se engedik őket a kasban, mert hogy lejárt a vendégszereplésük, tehát hogy egyszerűen ők csak ezt tudják. Tehát úgy átsiklik ezen a szöveg, de az a helyzet, hogy utólag végül is igazuk van, ennek utána lehet nézni. Az a jó a könyv, hogy belekap ebbe, belekap abba, annyira elmeséli, hogy lehessen érteni, és hogyha valakit jobban érdekel, tehát mélyebben szeretne róla tudni, azt pedig talál róla, tehát utána föl lehet menni a Wikipédiára, vagy bárhova is, és lehet találni rengeteg-rengeteg információt, plusz információt.
A méhek többféleképpen is beszélgetnek egymással, és ennek egyik módja a feromonokkal történik. Mikor a méhek illatanyagokkal üzennek egymásnak, olyasmi ez, mint egy illatos újság, amiből kiolvassák a fontos információkat. Mindegyik feromon más üzenetet küld. Az anya így irányítja a dolgozókat, de a dolgozók is ezzel jeleznek. Például van egy olyan feromon, ami abban segít, hogy az elkóborolt méhecskék hazataláljanak a kaptárba. Veszélyre is figyelmeztetnek így módon, de még az álcák és a bábok is feromonokkal jeleznek a dajkát. A méheknek. Az álcák is, azok a kis kukacizék, döbbent le Szofi. Ők is, az ő feromonjaikból állapítják meg a dajka méhek, hogy ki kaphat még méhpempőt, bólogatott Bolyhos magyarázat közben. De nem csak a feromonokkal tudunk beszélgetni, mert ott van még a méhtánc is. Amikor a felderítő méhek visszatérnek a kaptárba, táncot járnak a többieknek, így mesélik el például, hogy az újabb méhlegelők vagy vízlelőhelyek milyen messze vannak és pontosan hol találhatók. És van úgy, hogy rosszul táncolják el? Mi van, ha elrontják, mert izgulnak? Kérdezett bele Szofi.
eszembe jutott, hogy milyen kis kapcsolódási pontok vannak, tehát hogy a méhtánc azzal van összefüggésben, hogy a kislány keresi a tornazsákját, igen. És aztán oda jutnak, hogy el tudná táncolni, ha tudná a bolyhos, hogy hol van a tornazsák.
Igen, Szofi meg nagyon ideges, ez az egyik kedvenc részem. Rossz napja van, ugye mindenkivel van, így rosszul kell fel, és nem találja a tornazsákot, és ez teljesen tönkrevágja a reggelét, és dúl-fúl, és össze-vissza rohangál, és bolyhos meg nem érti, és akkor bolyhos elmagyarázza neki, hogy jaj, hát mi úgy szoktuk megtalálni, és akkor ettől még idegesebb lesz szegény Szofi. Miközben persze érdekli a történet, de hogy igen, tehát vicces elemeket azokat azt szokta hozni, hogy bolyhos nem érti. Tehát bolyhos általában nem szokta érteni, hogy mi történik itt az emberek világában. Amikor beöltözik Szofi medvének a farsangra, bolyhos meg megsértődik, hogy ősi ellenségének beöltözött Szofi, és aztán valahogy onnan jutnak el végül oda, hogy a méhek története, hogy mióta vannak méhek, és hogyan alakult az ember és a méh kapcsolata, és hogyan lettek az emberekből. Először ugye levadázták a méheknek a méhkasokat, vagy odukat, és felgyújtották, és hogy jutottak el oda, hogy sokkal gazdaságosabb és jobb dolog tartani ezeket a méheket, meg vigyázni rájuk, mert akkor állandóan van egy mézforrás, ahonnan állandóan lehet venni. És akkor ez egy kölcsönös jó.
Még álcakoromban mesélték nekem, hogy a méhek kezdetben egyáltalán nem voltak barátságosak, sőt, 100 millió évvel ezelőtt igazi ragadozók voltak, pont mint a darazsak vagy a T-rex dinoszaurusz. De miért? Mert még nem volt annyi virágos növény. De akkor miből volt a T-rex lányok koszorúja, ha nem volt még virág, érdeklődött Szofi. A T-rex lányok abban az időben még nem használtak koszorút, később meg kihaltak és kész. A méhek pedig más rovarokra vadáztak, mert még annyira kevés virágos növény volt akkoriban. De aztán, ahogy elkezdtek egyre inkább terjeszkedni ezek a növények, magukhoz csalogatták a méheket is, akik attól kezdve fokozatosan átálltak a mézkészítésre. Vagyis a virágok szelídítették meg a méheket, kérdezett közbe a padlón hentergő medve Bocs. Jó kérdés, merengett el egy pillanatra bolyhos. Mire az emberek is felfedezték őket az őskorban, addigra a méhek és a virágos növények már hosszú-hosszú ideje éltek együtt. A növények nektárt adtak, a méh pedig miközben virágról virágra járt, beporozta a növényeket, így kölcsönösen jól jártak egymással mindannyian. Aztán jöttek az emberek, és méhészek lettek, foglalta össze Szofi.
Amit még el szerettem volna mesélni, az illusztrátor.
Bűbályos a könyv, hihetetlenül színes, és elképesztően aranyos.
Igazából mi nem találkoztunk soha, de amikor tőlem kérték a próba fejezetet, akkor azt őt is megkérték, hogy illusztrálja le, és ez az a fejezet volt, ahol Szofi egy mosómedvés pizsamában van. És hogyha megnézik a könyvben, akkor az illusztráció szinten úgy jelenik meg, hogy egy mosómedve jelmezben van, tehát hogy egy olyan pizsamája van, hogy ezt így fölhúzza a kapucnit, és totál úgy néz ki, mint egy mosómedve. És ez nekem annyira, de annyira megtetszett, hogy igazából az előbb említett medvés részt, azt azért írtam bele, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy ezt hogy rajzolja meg. A Dorottya, tehát ez nekem borzasztóan tetszett az az illusztráció, és a mai napig ez a kettő a kedvencem. Valahogy annyira tetszett, hogy ennyire rám tudott rezegni az illusztrátor, Dorottya, úgyhogy nem is ismerjük egymást, mert én eredetileg azt képzeltem el, hogy kapok majd egy olyan pizsamát, ami lesznek ilyen kis mosómedvék, de hát ehhez, hogy egy teljes mosómedve kosztümöt kaptam, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, meg amúgy is az egész könyv tényleg gyönyörű, szép lett, színes, és nagyon szerettem az illusztrációkat benne.
Várszegi Adéllal beszélgettünk Zümmögés erdőn, mezőn, Bolyhos és Szofi kalandjai című könyvéről, amit Szert Szabó Dorottya illusztrált, és ami a Bukkiadó gondozásában jelent meg.